Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Nem azt sérelmezzük, hogy az MNB kivonul, egyébként eléggé megalázó módon, ha már itt tartunk, ezt azért szóvá kell tennem, fegyveresekkel, meg nem tudom. Ez egy erődemonstráció, ezt ugye a szakmában downraid-nek hívják, amikor lecsapnak. Azt feltételezve, hogy az ügyfél nem működik együtt. Noha ezt nem feltételezhették, hiszen bármit kértek korábban, bármit nem, de a többségét igen, megkapták.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégünk Bészabó Gábor, ügyvéd, a Primus Trust ZRT alapítója, társtulajdonosa és egyik igazgatója. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát a kívülállók számára egy eléggé rejtelmes, titokzatos világról fogunk beszélgetni, ez az úgynevezett bizalmi vagyonkezelés. De mindenképpen egy konkrét esettel indítsuk el ezt a társalgást. Ugye a Primus Trust, amelyik, ha jól tudom, akkor vezetőnek számít, vagy számított ezen a piacon az elmúlt időszakban, egy jelentős jogi vitába bonyolódott a Magyar Nemzeti Bankkal, miután a jegybank a múlt év közepén egy 300 millió forintos piacfelügyeleti bírságot állapított meg a céggel szemben, amit egyébként önök a közleményükben, válasz közleményükben vitattak, mármint ennek a jogalapját, ennek a büntetésnek. Önök most tulajdonképpen, tehát két kérdésem is lesz rögtön indításra. Önök most tulajdonképpen haragszolnak a Magyar Nemzeti Bankra, továbbra is vitatják ezt a jogi álláspontot, illetve jelen időben mutattam önt be a Primus Trust ZRT-vel összefüggésben, mint alapító, társtulajdonos és igazgató, de ezt már érdemes múlt időbe tennem, miután tavaly év végén szintén azt kommunikálták, hogy a cég befejezi a működését.
Igyekszem sorrendbe válaszolni a kérdésekre. Először is nem vagyunk haragban, vagy mi legalábbis haragot nem érzékelünk, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkire haragodjunk. Természetesen az MNB eljárását vitatjuk, és nem csak közleményben vitatjuk, hanem bíróság előtt is. Tehát az MNB határozatával szemben közigazgatási pert indítottunk, ez az eljárás folyamatban van, eredmény még nincs. Nyilván reménykedünk egy pozitív kimenetelben. A mi érzéseinket az MNB-vel kapcsolatban leginkább az határozza meg, hogy természetesen nem azt kifogásoljuk, hogy végzi a dolgát, mert egy kulturáltan működő felügyelet, egy támogató módon működő felügyelet, az elemi részek kell, hogy legyen minden demokratikus alapokon felépülő piacgazdaságnak, így a magyarnak is. Mi azt kifogásoljuk az ő eljárásában, hogy az ő eljárásai nélkülözték azokat az eljárás és anyagi jogszabályoknak való megfelelést, nem is egyet, nem kettőt, de sokat, ami alapján nyilván eljutottunk odáig, hogy közigazgatási pert indítunk ellenük. Nyilván nem ez az a fórum, ahol egy folyamatban levő bírósági eljárásban üzengetni kéne a másik félnek, nem is fogom megtenni, de ettől még az állításainkat fenntartjuk maradéktalanul.
Most közbe kell szóljak, ugyanis azt közöltem most, hogy ezen a fórumon nem fog egy banknak célzottan üzenni, de ezt tulajdonképpen megtették abban a közleményben, amelyben reagáltak a Magyar Nemzeti Bank döntésére. Én ilyeneket találtam ebben a közleményben, hogy általunk nem ismert, legfeljebb csak sejtett előzmények vezettek el ideáig. Továbbá azt is írják, hogy a működésük nem kívánatos az MNB számára. Ezek elég éles állítások.
Valószínűleg szokatlanul élesek a magyar közvéleményben, amit...
Főleg egy ilyen piacon, mint a...
Főleg egy ilyen piacon.
A vagyonkezelés. Azért ezek az állítások mindenképpen magyarázatra szorulnak.
Igen. Ugye a dolog természetéből fakadóan tényleg nem tudjuk megállapítani, hogy mi indukálta azt a fajta eljárást velünk szemben, ami végső soron egy gigabírságban csúcsosodott ki, egy szakma által is megdöbbentőnek tekintett gigabírságban. Akár honnan nézem ezt az összeget, nem tudjuk a magyarázatát találni, tehát nem tudjuk hova bekötni ezt legalábbis a jogszabályok, a hatályos jogszabályok alapján. Ezért feltételezzük azt, hogy itt volt valami olyasmi, amiről mi nem tudunk. A dolog természetéből fakadóan nem lehetünk tisztában az eljárás mögöttes okaival, indítékaival, motivációival. Egybe biztosak vagyunk, még hogyha igaza is lenne az MNB-nek anyagi jogi értelemben, tehát elkövettük volna azt, amit ő állít, ez a bírság akkor is teljesen aránytalan mértékű, összevetve például a nagybankokkal szemben alkalmazott bírságokat is akár. Tehát itt volt valami, amiről mi nem tudunk, legfeljebb csak sejtjük, hogy mi lehetett volna, de mivel sejtésről van szó, bizonyítékaink sincsenek, és éppen ezért ennek nem nagyon tudunk ilyen értelemben nyilvánosságot adni.
Tehát megelégednek azzal, amit a közleményben közöltek.
Igen, azt továbbra is fenntartjuk.
Tulajdonképpen homályban hagyva a közvéleményt, hogy magunk, mi is lehetett, hát önök szerint igen. A valós.
Igen, magunk is homályban vagyunk ebből a szempontból. Nyilván vannak elképzeléseink, és tehát nem olyan bonyolult egy hatósági eljárás, és a hatóság lélektana sem olyan bonyolult. Tehát az egyet meg az egyet azért még mi is össze tudjuk adni, az általában nálunk kettő, és ezekből össze tudjuk rakni azt a mozaik képet, ami arra utal, hogy itt voltak olyan motivációk, amelyeket nem feltétlenül a jogszabályokkal lehet magyarázni.
Én azért próbálkozni fogok, hogy eljussunk valahogy a megfejtés irányába. Mit gondol ez a rendkívülinek számító büntetési összeg, illetve maga a mód, ahogy idáig eljutottunk, és beszélni fogunk majd a büntetés miértjéről, alapjáról is. Ez a cégnek szólt, vagy pedig ön szerint a piac egészének szóló üzenet volt? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert ezzel párhuzamosan, ugye itt ősz folyamán volt egy törvény előkészítési folyamat, szó volt arról, és tulajdonképpen meg is történt részben, tehát a piacot érintően különböző jogszabályjavaslatok láttak napvilágot. Ezek egy része, amikor az adózást érinti, azok végülis hatályosultak is. De hogy szó volt arról, hogy a piac egészét érintő stratégiai változások is bekövetkezhetnek, amelyek aztán végül, ha jól tudom, majd ebben segítsen ki, akkor ezek végülis nem jutottak el a parlamenti döntéshozatalig. Magyarul a kormánynak volt egy kezdeményezése a piacot érintően, és ennek akart volna valamiképpen egyelőre nem ismert motivációk miatt ellenállni a Magyar Nemzeti Bank?
Hát időben azért a piacfelügyeleti vizsgálat az lényegesen hamarabb volt, tehát akkor még erről nem lehetett tudni, hogy mi lesz év végén. Én azt gondolom, hogy ez rossz irány, tehát nem itt kell keresgélni, de az eredeti kérdésre válaszolva, hogy csak ellenünk irányul, vagy a szakma ellen, erre nehéz mit mondanom. Egy biztos, hogy az MNB különböző megnyilvánulásaiban a bizalmi vagyonkezelés az mostoha gyerekként szerepel. Ebben persze magyarázat lehet az a fajta tudathasadásos állapot, amiben az MNB van, ami abban nyilvánul meg, hogy az MNB-nek csak engedélyezési jogköre van a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatban, de tevékenység felügyeleti jogköre nincs. Tehát arra a jogszabály nem hatalmazza őt fel, hogy az üzletszerű bizalmi vagyonkezelőket, vagy akár az eseti bizalmi vagyonkezelőket, ugye ez a két alapvető formája a bizalmi vagyonkezelésnek, tevékenységükben vizsgálja. Tehát azt vizsgálja, hogy megfelel-e a tevékenységük a PTK-ban és a bizalmi vagyonkezelőkről szóló törvényben foglaltaknak.
Van bármelyik hatóságnak?
Nincs, és ez nem véletlen, hogy nincs. Tehát a jogalkotó szándéka az arra irányult, hogy mivel itt alapvetően polgári jogi jogviszonyok mentén halad a bizalmi vagyonkezelés, ebben a hatóságunknak ilyen értelemben nincs keresnivalója. Tehát az nagyon fontos, de ezt helyesen mondta ön is, hogy ez a határozat, ez a marasztaló határozat, és az a megabírság, ez nem a bizalmi vagyonkezelési tevékenységünket érintette, hanem ez egy piacfelügyeleti bírság volt. Piacfelügyeleti jogköre az MNB-nek gyakorlatilag határtalan, bárhova önökhöz ide, bárkihez kiszállhatnak, és azt még mi vizsgálhatják, hogy folytatnak-e jogellenes vagy engedély nélküli pénzügyi tevékenységet. Nálunk ezt a vizsgálatot folytatták le. Mondjuk úgy, hogy kissé messziről futottak neki, mert amivel elrendelték a piacfelügyeleti bírságot, az két tényállás volt. Az engedély nélküli pénzügyi közvetítés, illetve az engedély nélküli váltó leszámítolási tevékenység. Na, hát itt nem találtak. Itt nem tudtak fogást találni, maradjunk annyiben. És akkor váltottak, így lett az engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenység is, végsősorban emiatt bírságoltak, ebben marasztaltak minket. Tehát ez fontos, hogy ez egy piacfelügyeleti eljárás volt, és nem a bizalmi vagyonkezelési tevékenységünket, mint olyat vizsgálták.
Ön szerint a jegybankot zavarja, hogy nincsen kiterjedtebb jogköre ennek a piaci szegmensnek a vizsgálatára?
Hát azt el tudom képzelni, hogy diszkomfortosan éli ezt meg, ezt a szituációt, se lenyelni, se kiköpni nem tudja. Ez megnyilvánul egyéb dokumentumaiban a Magyar Nemzeti Banknak, ahol a bizalmi vagyonkezelést fokozottan kockázatos tevékenységnek minősíti. Igazándiból indokok és magyarázat nélkül, mert azt nem sikerült mellé rakni. Ilyen értelemben, hogy a iparág ellen indult-e ez a támadás, azt gondolom, hogy nem, de hatásában nyilván az iparágat is érinti. Feltéve, hogy egyáltalán lehet iparágról beszélni, nem egész 10 év után, és nem egész 4 vagy 5 aktív engedélyes esetében. Azt gondolom, hogy igen, tehát valamilyen szinten lehet iparágról beszélni, hiszen az elején jár, ez egy újonnan született iparág, tehát fejlődésben van. Hogy mi lesz belőle azt követően, hogy a legnagyobb szereplő eladja a piacot, ez persze egy kérdőjel. Én kívánok minden jót a volt versenytársainknak, akikkel egyébként mindvégig korrekt szakmai kapcsolatban voltunk, tehát már most szeretném elhesegetni azokat a feltevéseket, hogy itt a piac kellett valakinek a versenytársaink részéről, ez nem az a biznisz, amit le lehet idézőjelben nyúlni, bárkiről is.
Maradva még a szabályozásnál, nyugat-európai, illetve nyugati minták alapján jelent meg Magyarországon is ez az üzleti forma. A nyugati példák mit mutatnak ott, hogyan szabályozzák ennek a piacnak a működését, hasonló-e a magyar ahhoz? Hatósági oldalról.
Különböző módon szabályozzák, különböző formákban. Az elkerülhetetlen, hogy egy kicsit beleágyazzuk a történelmi gyökereket, annélkül, hogy itt egy jogtörténeti előadásba belemennék, de az elkerülhetetlen, hogy lássuk, hogy honnan indult ez a történet, meddig volt párhuzamos, hol vált el, és mint minden másban a magyar, vagy általában a kelet-európai fejlődés miért csak mostanra jutott el odáig. A mostan alatt 2014-et értem, az ebből a szempontból egy kulcsév. Az indulás évet értem, az egy kulcsév. Tehát ezt látni kell, mert különben az alapok hiányoznak, és nem értjük. Tehát a bizalmi vagyonkezelés az egyszerűség kedvéért hívjuk trustnak, mert ennek az angol szász megfelelője a trust. A trust az 800-900 éves történetre tekint vissza, a gyökerei még a keresztes háborúkig nyúlnak vissza, annak idején a király háborúba hívta a nemeseket, azok elmentek szaracénokat gyilkolászni, több évre mentek el, nem lehetett tudni, hogy valaha visszatérnek-e még, valahogy a vagyonról rendelkezni kellett. Röviden dióhéjban ez volt a trust, nyilván ennél bonyolultabban és hosszabb idő alatt alakult ki, de a lényegét tekintve ez volt. Tehát egy vagyonvédelmi eszköz volt, ami aztán megragadt, ez nagyon fontos, 8-900 év után is aktív részese az angol száz gazdaságnak, nem is akármilyen tőkéket kezel. Nem volt egyenes irányú a fejlődés ott sem, hiszen például 8. Henrik egy tolvonással hatályon kívül helyezte a trasztokat, mondván, hogy ezek csak azért vannak, hogy az udvart megrövidítsék, és nem volt legális intézmény. néhány évvel élte túl ez a rendelet az uralkodó halálát, tehát ez mutatja, hogy annyira beleágyazódott az angol társadalomba, a gazdaságba, hogy egészen egyszerűen vissza kellett jönnie, mennélkül működési zavarok voltak. Tehát ez a jogfejlődés tartott, folyamatos jogfejlődés, erősödés angol száz világban, ezeket a szabályokat átvették, az úgynevezett kontinentális jogi rendszerek is kisebb-nagyobb mennyiségben. A kontinentális jogfejlődés alatt értjük a nem angol száz típus, nem a common law alapon szerveződő jogrendszereket. Ott némileg más volt az irány, ott nem a trust volt az uralkodó jogintézmény, hanem az alapítvány, ami ugyancsak megjelent nálunk, némi késéssel, de megjelent nálunk is, ez a bizonyos vagyonkezelő alapítvány, de funkcióját és lényegét tekintve a két jogintézmény gyakorlatilag ugyanazt a célt szolgálja. Ezek vagyonvédelmi struktúrák. Az az elsődleges feladatuk, hogy egy szervezett intézményes keretben egyfajta hagyatéktervezés valósítsanak meg, hogy az a vagyon, ami generációkon keresztül felhalmozódott, az élje túl a családfőnek a halálát, megfelelő módon legyen kezelve, szabályozott módon, és egyébként megvonja ki a hagyatéki eljárás alól. Miért? Mert a hagyatéki eljárás az évekig eltartott, egy hagyatéki vita a hagyaték tárgyában állagromlást idézhet elő, mondjuk példának egy illetéket, nincs gazdája, nincs tulajdonosa. És ez csak a hagyaték értékromlásához vezet. Így a truston keresztül van gazdája, van tulajdonosa a hagyatéknak, aki kezeli azt a vagyon, hasznosítja, szükség szerint értékesíti, vagyont növel, stb. Az alapvető cél tehát a vagyon egybetartása. Ennek voltak jogi előképei a magyar jogban is, ugye ezt hitbizománynak hívták, és hogy milyen érdekes, mind a két intézmény, a trust és a hitbizomány is feudális alapokon kezdett kialakulni. A trust az átélte a feudalizmust, szabályozni tudta a feudalizmust, a polgári fejlődésnek egy igen erős oszlopa lett, ezzel szemben a kelet-európai hitbizományok konzerválták a feudális viszonyokat. Nem véletlenül a 48-as 12 pont egyike, az pont arról szólt, hogy a hitbizományt meg kell szüntetni. Miért? Mert konzerválta a földbirtokrendszert, ezáltal a feudalizmusnak az egyik alappillérét képezte. Nyilván itt az eltérő történelmi fejlődésnek okai vannak, visszavezethetően a 15.-14. századra, ahol is elvált, addig párhuzamosan fejlődött viszonylag Európa minden része, ott elváltak, ilyen-olyan okoknál fogva, ebbe most azt hiszem időhiányában nem szabad belemennünk. Központi elem a 2014-es év Magyarországon. Ekkora érlelődtek meg azok a feltételek, amikor ezeket a vagyonkezelési struktúrákat be lehetett vezetni a magyar jogba. Azért beszélek többes számba, mert 2014-ben nem csak az új PTK lépett hatályba, amely az alapvető szabályokat adta meg a BVK-nak, hanem vele együtt, vagy azzal egy időben a bizalmi vagyonkezelőkről szóló törvény is, és azok tevékenységük szabályozásáról szóló törvény is. Ez volt a 15-ös számú törvény, a 16-os számú törvény pedig a befektetési alapokról, a kollektív befektetési alapokról szóló törvény, ami némileg más, sőt funkcióját tekintve teljesen más intézmény, de akkor is arra utal, az is arra utal, hogy itt már egy olyan vagyonos rétegnek az igényei kellett kielégíteni, amelynek egyik eszköze a trust, a bizalmi vagyonkezelés, a másik eszköze ezek a bizonyos befektetési alapítványok. Tehát a 14-es év ebből a szempontból volt kulcsfontosságú. Mi magunk a társammal, Menyhely Ákossal, aki nem csak a sikerekben, de a bajban is társam, igazándiból 25-30 éve ezzel foglalkoztunk. Ugye a magyar infrastruktúra hiányában külföldieket használtunk. Mindenek előtt angol száz, de én magam például számos ausztriai alapi, osztrák alapítványt csináltam, Liechtenstein alapítványt, többnyire magyar ügyfeleknek. Tehát ez az igény azért megvolt már 14 előtt is, de örültünk, hogy megjelent a magyar infrastruktúra, és innentől kezdve azt gondoltuk, hogy arccal a magyar rendszer felé a magyar rendszert kell erősítenünk. Azért is, mert a jogszabályok rendkívül jók, hozzáteszem. Tehát maga a bizalmi vagyonkezelőkről szóló jogszabály is jó. a jogrendszer egyéb ágai, mint például az adójog szépen rásimulnak, és ezért lett működőképes. Ha rosszak lettek volna a bizalmi vagyonkezelés adószabályai, működésképtelen lett volna. Ez volt a probléma például a cseheknél. Csehek ebből tanultak, azóta ráerősítettek.
Jól értem, azt mondta, hogy a külföldi alapítványok, amiknek a létrehozásában közreműködött Ausztriában, Liechtensteinben, magyar ügyfelek
ezekkel
foglalkoznak?
Igen.
Ez nem a vagyon elrejtés és kimenekítésnek egy nagyon agyafurt speciális formája?
Nem, ezzel mindig volt problémám, tehát ezzel szembesülnem kellett.
Igény a nyilvánosságban ez a piac
nem, ez egy olyan igény, hogy amivel számolni kell. Tehát a polgári fejlődésnek az egyik megjelenési formája a vagyonosodás. Ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni, de ez tény. Egy társadalom annál inkább fejlett, minél nagyobb a jómódú középréteg, ezt hangsúlyoznám. Mert a teherhordó réteg az mindig a társadalom középrétege. Nem a felső réteg sehol sem, tehát meg lehet nézni Németországot, Benelux államokat, a skandináv államokat. Az igazi teherhordó réteg a társadalmi terheket a középréteg viseli.
És ez, most ez arról egy... beszél, hogy az adó és a jövedelem aránya.
Így van.
Hogy néz ki.
Így van. Tehát de ezzel együtt azért van egy vagyonosodási trend náluk is, tehát főleg az elmúlt 30-40-50 évben. Ez megadatott Magyarországon is a rendszerváltást követően. Tehát voltak, nem azt mondom, hogy tömegesen, de voltak rá igények ezekre a vagyonkezelési struktúrákra. Ez nem az adózás előli elvonás volt, nem lehet persze mindenhol lehet adót csalni, csak nem érdemes. Tehát ezekből nem lehetett már adót csalni, hiszen amikor kivették a pénzt, az egy adózási esemény volt, akár például Ausztriában is, vagy ha kettős adózási szabályokat nézzük, mindenféleképpen Magyarországon. Tehát itt ezt nem lehetett, aki felvállalt, az bolond volt, tehát ez, nagyjából ezzel le tudom rendezni. Előbb-utóbb megbukott rajta. Tehát ez nem az adó elkerülés célját szolgálta. És erre mindig a saját ügyfeleimet is felhívtam, hogy persze mindent föl lehet erre használni, csak éppen nem érdemes. De ilyen probléma egyébként nem is volt, legalábbis az én
pontosában biztosan. Általában ugye ez amikor aktívan közreműködik az alany, mondjuk aki a vagyont rábíz a szakemberekre. A másik módja, hogyha eleve a jogszabályok úgy vannak megalkotva, hogy roppant kedvezményes adózási környezet van.
Ez egy másik, igen, de ez egy másik kávéház, hogyha szabad így mondanom.
Az, hogy mintha lenne egy törekvés arra, hogy azért a tehetőseknek a különböző vagyon kezelési, átörökítési struktúráit mindenképpen az általánál jóval kedvezőbb adókörnyezet mellett lehessen működtetni.
Ez kétségtelen, erre nem tudok vitába szállni, nem is akarok, hát ez többé-kevésbé ténynek tekintem én is, hogy éppen egy rendszernek az adóalkotási politikáját mi motiválja, ez sok minden lehet, többek között ez is, hogy kialakítsanak egy vagyonos réteget. A baj az van, hogyha ez a vagyonos réteg, ez 10 családból áll. Tehát az probléma egy országban. Ha ennél szélesebb a kör, és valóban arra irányul, hogy az egy fejlett, stabil középréteget, visszautalnék az előbbiekre, egy teherhordó réteget alakítsanak ki, én azt gondolom, hogy ez támogatandó. Még akár alacsony adózás biztosító szabályokkal is. Ezek a vagyonkezelési struktúrák már csak azért is alkalmatlanak az adó elkerülésre, mert az olyan fajta szolgáltatók, mint mi, forrásadóként kell levonniuk a vagyonkiadás esetén az éppen esedékes személyi jövedelemadót. Tehát gyakorlatilag kizárt, hogy ezekből vagyonkiadás esetén ilyen értelemben adómentes pénzek kerüljenek a kedvezményezettekhez.
Egy kicsit elkanyarodtunk az alapügytől, érdekes kitérőt tettünk, és folytatni is fogjuk még, de a konkrét ügyhöz visszakanyarodva, a ugye a pénzkölcsönzés volt végül is a jogi alapja.
Igen, a jegybanki, engedély nélküli pénzkölcsönnyújtás.
Pénzkölcsönnyújtás. Ha én jól olvastam, jól értelmezem az erről folyt diskurzust a Primus Trust és a jegybank között, akkor a Primus ezt azzal magyarázta, hogy ez egy bevált forma a nyugat-európai trustok és szabályozók világában. Itthon viszont valóban nincs ennek igazából hagyománya, de önök egyébként látják ennek a konkrét jogi helyét is a hazai jogszabályokban, amivel védhető ez az álláspont?
A mi jogi álláspontunk az, és ezt nem vizsgálta az MNB, noha kötelezettsége lett volna a mi álláspontunk szerint, hogy ha vizsgálta volna, akkor látta volna, hogy ez érdemben mi volt ez a kölcsön. Ez egy előrehozott vagyonkiadás volt. Ugye azt kell látni, és próbálom a lehető legegyszerűbben elmagyarázni, hogy adva van egy kezelt vagyon. A kezelt vagyon alatt azt a vagyon tömeget értjük, amit a vagyonrendelő rábíz vagyonkezelésre a vagyonkezelőre. A vagyonrendelő a saját vagyonát teszi, helyezi el a kezelt vagyonban, és egyúttal meghatározza azt a személyt, akit kedvezményezetnek hívnunk, kinek a javára kell kezelni ezt a vagyont, ezt a kezelt vagyont. Ez lehet önmaga is, de lehet más is. Tipikusan persze közvetlen hozzátartozók, gyermek, szülők, testvérek, ilyeneket jelölnek ki, de van más is, másra is. Van lehetőség, inkább így mondom. A kölcsön az annyiból állt, hogy ilyen-olyan okoknál fogva a végleges vagyonkiadásra nem kerülhetett még sor. Ezért a kezelt vagyonból ez az összeg kölcsönnek elnevezve kiadásra került a kedvezményezett személyére. Majd amikor a végleges vagyonkiadás megtörtént, a két összeg össze lett vezetve. Tehát a saját pénzét kapta meg, leegyszerűsítve, de a lényeget jól kifejezve a kedvezményezett, aki az esetek jelentős részében maga a vagyonrendelő volt. Tehát itt nem volt utcáról gyűjtött ügyfél, akiknek egységesen meghatározott általános feltételek szerint adtunk volna kölcsönt. Nem volt ügyfél, hiányzott az ügyfél, mint olyankat. Egyet ne felejtsünk el, hogy ezek a szabályok, ezek alapvetően fogyasztóvédelmi szabályok. Azok arra hivatottak, hogy a fogyasztót védjék. Jelen esetben nem volt fogyasztónak tekinthető ügyfél ezekben a dolgokban, hiszen az ügyfél a saját pénzét kapta meg.
Ráadásul egy bank nem is vizsgált fogyasztóvédelmi szempontokat a bizalmi vagyonkezelők.
Úgy van, tehát a vagyonkezelés kapcsán nem, ezért találták meg ezt a bizonyos piacfelügyeleti eszközt, ahol már azért vannak fogyasztóvédelmi jogkörei, helyesen egyébként hozzáteszem, tehát ezt a piacot a fogyasztók.
Ugye a jegybank állítása az, hogy önök nem végezhettek volna pénzkölcsönzéses.
Úgy van. De az, hogy de csak azt nem vizsgálta, hogy ez igazándiból nem volt egy kölcsön. Tartalmilag nem volt kölcsön, és tartalmilag ezt vizsgálnia kellett volna, de ezt nem vizsgálta. Megállapításokat tett, tényként kezelt olyan dolgokat, amiket nem bizonyított, nem támasztott alá, egy csomó mindent iratellenesen állapított meg. Alapvetően ezeket sérelmezzük. Nem kaptunk lehetőséget arra, hogy nyilatkozzunk, noha többször kértük, tehát a társaság két fővezetőjét nem hallgatták meg ebben az eljárásban. Tehát elemi bizonyítási problémák voltak az eljárásban. Ezeket sérelmezzük, nem más. Nem azt sérelmezzük, hogy az MNB kivonul, egyébként eléggé megalázó módon, ha már itt tartunk, ezt azért szóvá kell tennem, fegyveresekkel, meg nem tudom. Ez egy erődemonstráció, ezt ugye a szakmában downraid-nek hívják, amikor lecsapnak. Azt feltételezve, hogy az ügyfél nem működik együtt. Noha ezt nem feltételezhették, hiszen bármit kértek korábban, bármit nem, de a többségét igen, megkapták.
Ennek ön szerint van, illetve volt jelentősége, hogy ilyen volt a jegybanki fellépés?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy szokás náluk, tehát...
Igen. Az ön elmondásából ez indokolatlan erő.
Abszolút indokolatlan volt, annak tekintjük, de nem, azt gondolom, hogy ez azért nem volt testre szabva. Tehát ez nem nekünk szólt. Tehát a jegybanknak ez az eljárása, ami elég sajnálatos egyébként hozzáteszem, de ez nem nekünk volt címezve ez az eljárás. Tehát én azt gondolom, hogy ezt lehetne sokkal kulturáltabban, sokkal együttműködőbben csinálni.
De teszem azt, hogy egy banknál folytatnak egy piacszerügyi
eljárás,
ott is így történik, hogy rárúgják az ajtót a bankvezérre, és
nem
hazállítják?
Nem tudom, nem voltam még ilyennek részes egy banki vizsgálatnál. Gondolom, hogy nem egyébként, de ez csak az én személyes véleményem. Valószínű, hogy ott más eszközökhez folyamodnak. Ugye vannak egyenlők, meg egyenlőbbek, tehát erre ezt tudom mondani. De én nem kívánom elvitatni a jogukat, hogy ezt megtehetik. Nem mértek vele egyet, de joguk van hozzá, tegyék. Ahhoz viszont nincs joguk, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeknek eleget tegyenek. Lásd például a bizonyítási kötelezettséget. Ez a jogvita alapvetően áll fel közöttünk, és mivel ez nem tűnik szűnni, tehát nem fejeződött be a piacfelügyeleti vizsgálattal, van folyamatban egy másik vizsgálat ellenünk, ez a pénzmosási vizsgálat. Nagyjából ugyanezeket a jeleket kapjuk ott is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy bizonyos idő után, meg bizonyos szint után ez azért már személyre szól.
A pénzmosási esetben milyen kifogásokat tett, ha már tett a jegybank, vagy mit vizsgál?
Hát ez is egy hosszú történet lenne. Harmadik éve folyik ez a témavizsgálat. Ugye ennek fontos jelentősége van, hogy témavizsgálat. Témavizsgálat az MNB törvény szerint egyfajta támogató vizsgálat. Az lenne a célja, hogy a hatóság felmérje, hogy a piaci szereplőnek mik a mintázatai, tehát hogy rendelkezik-e megfelelő szabályzatokkal, azok jó tartalmúak-e, ki van-e képezve a stábja, stb. Tehát ezek ilyen alapvetően támogatók. Az én jogi értelmezésemben még bírságot se szabhatnak ki egy témavizsgálat során, hiszen nem ez a funkciója ennek a vizsgálatnak. Na, ez a vizsgálat tart 3 éve, és annélkül, hogy az eredeti megbízó levelet módosították volna, immáron célvizsgálattá alakult át de facto, és gyakorlatilag mindent vita, tehát most erre nem tudok mit mondani, nem tudunk jót mondani ebben az ügyben, hát majd kiderülhet.
Az a kérdés formálódik bennem közben, hogy önök tulajdonképpen feltartott kézzel mennek ebbe a jogi csatába, hiszen a Primus Trust ZRT-t önök a tevékenységét tulajdonképpen beszüntették az a év végével. Ez akár lehetne egy ráutaló magatartás is kívülről nézve, hogy elismerik azt, hogy egy banknak ebben a helyzetben, ebben az ügyben igaza volt. Miért látták szükséget annak, hogy bezárják?
Szerintem ezt az értelmezést még maga a jegybank sem látná. Hogyha ez nyilván nem tartozik a nyilvánosságra, de mi erről a döntésünkről tájékoztattuk természetesen a jegybankot, és abban azért kifejtettük az álláspontunkat, tehát ez a
elsőként a jegybankot tájékoztatták.
Természetesen, igen, hát ki más. és abban azért kifejtettük az álláspontunkat, hogy miért nem tartjuk elfogadhatónak ezt a fajta hatósági jóváhagyást, vagy eljárást. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy kifelé ez akár így is tűnhet, nem az. Nem az. Ez nem egy menekülés a részünkről, hiszen továbbra is ebben az országban kell élnünk, meg kell tudni védenünk a szakmai becsületünket, tekintélyünket, és ezt meg is fogjuk egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta kommunikáció, amit mi folytatunk közvetlenül a jegybankkal, tehát nem a nyilvánosságon keresztül, közvetlenül a jegybankkal, az a nagy valószínűség szerint szokatlan ebben az országban. Tehát mi számon kérünk bizonyos dolgokat, és nem vagyunk hajlandók egy ilyen feltétlenül alárendelt szerepet felvállalni a hatósági diszkurzusban, és alapvetően azt is elmondom, hogy miért nem. Nekünk volt alkalmunk, szerencsénk tapasztalatot szerezni Luxemburgban is. És hogy ott hogy viselkedik egy hatóság, egy felügyelet, és azt kell, hogy mondjam, sajnos, hogy ég és föld a kettő. Tehát ott partnerként kezelik a piaci szereplőket, természetesen ott is le van verve az a cövek, amit nem nagyon helyesen hozzáteszem. Tehát nekem sosem a korlátok a problémáim. Az a probléma, hogyha azok a korlátok csak rám vonatkoznak, de a hatóságra nem. Ez probléma. De ott a kommunikációban, hogy szólítanak meg, hogy beszél az ember velük telefonon, hogy beszél velük az ember írásban, hogy
mert itthon alárendelt szerepben
hát itt azért alapvetően ez folyik. Tehát már maga ugye a downgrade intézménye is egy teljesen indokolatlan formában. Nyilván downgrade van másutt is, tehát el tudom képzelni, hogy Amerikában a tőzsdefelügyelet is downgrade, nyilván, és ott a lényeg, hogy a szélzsek is FBI figurák megjelennek, és akkor lecsapnak. Tehát van ennek is nyilvános hozama ennek a történetnek, de azt gondolom, hogy ez az eset nem az volt, ahol ezt a patront el kellett volna lőni.
Azt akkor azért tisztázzuk, hogy azért szünteti be a tevékenységét a Primus Trust, mert pénzügyileg lehetetlenült el a 300 millió forintos bírság miatt, vagy azért, mert így akarják jelezni nem tetszésüket, egyetlen értésüket a jegybanki eljárással kapcsolatban?
Elsődlegesen az utóbbi, tehát ez egy jelzés volt a részünkről. Azt kommunikáltuk is felé, hogy ilyen ebben a hatósági környezetben nem kívánunk se időt, se energiát, se szakmai tudást pazarolni a továbbiakban. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy a 300 millió nem rengetett meg egy olyan méretű céget, mint minket, természetesen. Nem tett jót, úgy mondjam. De nem ez volt az elsődleges. És volt még egy szempont, hogy azért az ügyfeleinket nyilván ez a herce-hurca némileg elbizonytalanította. És azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy nem a velünk való bizalom az, ami elszállt, hanem az, hogy ez egy jogbizonytalan helyzetté alakult. Tehát ugye az ügyfelek azt látják, hogy itt van egy hatóság, amelyik nem túl barátságos velünk szemben, ráadásul még folyamatban van még egy eljárás, mert természetesen nem hallgatjuk el az ügyfelek elől ezeket a dolgokat. Ez nyilván egy bizonytalanság, egy diszkomfort érzést teremt az ügyfélben, aminek nekünk kötelességünk tudomásul
venni. Azt jelenti, hogy elfordultak az ügyfelek?
Nem, hanem tanácsunkat kérték, hogy hogyan tovább.
Uh-huh. Ki a felperes a peres
Primus,
eljárásban?
Primus Trust ZRT.
Amelyik időközben elkezdte a, hát vissza, a végelszámolását?
Nem. Visszaadta az engedélyt, most arra várunk, hogy ezt a hatóság tudomásul vegye, de...
Ezt engedélyt adták vissza, vagy majd a céget is befogja?
Nem. A cég az továbbra is működik, létezik. Egyedi vagyonkezelésben fog is egy ügyfelet megtartani, tehát eseti vagyonkezelésben. Ennek a bejelentése folyamatban van az MNB felé. De ezt már jeleztük egyébként feléjük előzetesen is. Tehát nem, jogilag nem szűnik meg, nem kívánjuk megszüntetni. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelési piacról vonultunk ki. Magából a bizalmi vagyonkezelésről, és általában a magánvagyonkezelési iparákból nem vonultunk ki. Ügyvédként alapvetően fogunk a jövőben eljárni, és ott tanácsadás, struktúrálás.
Tehát... továbbra is szinten találkozni fognak majd a Magyar Nemzeti Bankkal, mint hatóság.
Vagy igen, vagy nem. Ez attól függ, hogy milyen struktúrában
ugye fogunk éppen megjelenni. Ugye a sajtó megjelent, hogy ezzel párhuzamosan alapítványokat is működtetnek, de ezek azért korábban létrehozott
részben korábban létrehozott
pár évvel alapítani. Ezelőtt az egyik, tavaly igen, folyamán a másik. Igen. Ezekkel mi
ezek folyamatosan. Ugye ez megint egy pici jogszabályi háttér. 2019-ben jelent meg a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény. Ez úgy rendelkezik, hogy a vagyonkezelő alapítványok üzleti vállalkozásként, gazdasági tevékenységként bizalmi vagyonkezelést is folytathatnak. Gyakorlatilag ez részben ezt csináljuk, részben pedig van egy a piacot jellemző trend, amit nekünk is követni kell. Ez a trend pedig az, hogy a nagyobb vagyonok esetén megszületett az az igény, hogy ők elkívánják különíteni ezt a vagyont minden szempontból, vagyonkezelői szempontból, minden szempontból, úgymond a többi vagyonkezelő. Ez az úgynevezett family office. A family office az a tartalom, a jogi forma, az ennek leginkább megfelelő jogi forma az a vagyonkezelő alapítvány ma Magyarországon, és megindult egy trend a vagyonkezelő alapítványok létrehozása után. Ugye itt azért egy-két nagy név ezt már megtette időközben. Ez egy jelzés volt, vagy lehetett gondolom mások számára is. Tehát innentől kezdve ennek van egy nagy hype-ja, ha úgy tetszik, ennek a műfajnak.
Most Csányi Sándorra és hát, Hernádi Zsoltra gondolod?
Igen, igen.
Mások
igen.
mellett?
Mondjuk úgy, hogy elsőként. Tehát nyilván ez egyfajta mintát adhatott.
Ezen a szinten, ahol Csányi és Hernádi
hát
mozog,
igen,
a csúcsvállalatok első számú vezetői pozíciában. Nem általában jellemző Magyarországon, hogy ilyen
ezt nem tudom megmondani, mert ilyen mélységű információm nincsenek a piacról.
Tehát mondjuk a top 100-150 kiadványokban szereplő emberekről azért nagyjából sejthető, hogy valamilyen módon gondoskodnak a igen, vagyonátadásáról, igen, és igen. nem a hagyományos
örökrésre. Hogy igen, ha más nem, akkor fontolgatják. Én azt gondolom, hogy igen, bár pontos információim ilyen mélységig nyilván nincsenek. Én arról tudok beszélni, arról a körül, akiket mi rátunk.
Nem a, potenciális ügyfélkör az mekkora Magyarországon?
Hát erre nehéz bármit is mondani, tehát darabszámra kérdi, vagy...
Akár
vagy...
családokra, hogyha lebontjuk. Ugye különböző számok pörögnek a sajtóban, amikor arról beszélünk, hogy jövedelmi decilis szerint kik tartoznak a legfelső rétegbe, igen. kik az igazán tehetősek, akikre mondjuk vadásznak a különböző vagyonkezelő cégek. Itt ilyen 100 000 családokról lehet hallani, többről is, kevesebből is. Ön hova lőné be ezt a...
Először is arra reagálnék, hogy vadásznak a vagyonkezelő cégek, ez nem így működik. Tehát itt ez egy fordított mozgás. Tehát ott ezek az ügyfelek, vagy potenciális ügyfelek keresik a szakmai támogatást, a szakmai segítséget, a javaslatokat, a szakértelmet, ha úgy tetszik, és előbb-utóbb így talál egymásra szolgáltató és ügyfél. Ez nem az a kör, akire vadászni lehet, tehát ezt azért tegyük helyére. Tehát alapvetően ők azok, akik keresik a megfelelő támogatást, és hál' Isten Magyarországon azért ma már egyre több olyan szakember van, aki ez megfelelő módon tud ilyen szolgáltatást nyújtani. Noha a policyk azok mások, van, aki a hangsúlyokat máshova helyezi, ez nyilván egyéni, tehát, de szerencsére kezd kialakulni egy vagyonkezelői piac.
Mégis mennyien vannak?
A szolgáltató vagy az ügyfél?
Is.
Az ügyfélekről nem, tényleg nem tudok nyilatkozni, mert annyira én nem érzékelem. Én is olvasom ezeket a számokat, nem tudom honnan jönnek. Nyilván valamiféle statisztikai adatokból jönnek. És akkor...
Az elmúlt 2-3 év gazdasági és egyéb válságos helyzete hogyan befolyásolta ezt a piacot? Megnőtt az igény?
Én azt gondolom, hogy igen, nem feltétlenül a vagyon miatt, tehát a vagyon növekemény miatt, hanem sokkal inkább az, hogy elbizonytalanította. Ugye ez a vagyonos réteg, azért tegyük helyére ezt is, ezért azért nem a 30-as, 40-es évek korosztálya, hanem a lényegesen idősebbek korosztálya. Tehát nekik azért már el kell azon gondolkodni, hogy mi lesz akkor, hogyha ők már nincsenek. És azt gondolom, hogy ez egy felelősségérzet. És itt van egy nagyon fontos szempont, itt nem csak a családról van szó, hanem arról is, hogy és ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás kérdése is, hogy ebbe a vagyonba azért tartoznak adott esetben több száz vagy több ezer embert foglalkoztató üzemek, gyárak, stb. Ha kidől a meghatározott tulajdonos és rendezetlen a vagyonnak a további sorsa, ez nagyon hamar kihathat ezekre az emberekre. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki ebben gondolkodik, akkor elsődlegesen természetesen a családjában gondolkodik, de másodlagosan rögtön ott van az ő emberi, a foglalkoztatottak.
Mert ilyenkor a trustnak mi a dolga, a feladata, a mandátuma mondjuk egy adott cég esetében, hogyha az benne van ebben a vagyonkezelt körben?
Ez változik, sok minden lehet. Onnantól kezdve csak a tulajdonosi jogokat gyakorolja, tehát elmegy taggyűlésre szavazni, aláírja a jegyzőkönyvet egészen odáig.
A vagyonrendelőt képviselve.
A kezelt vagyont képviselve. Nem a vagyonrendelőt képviseli, hiszen a vagyonrendelő a jogszabály értelmében nem utasíthatja a vagyonkezelőt. A kezelt vagyon képviseli, amikor elmegy.
De ilyenkor az igazgatóság kibővül a trusttal, tehát a vagyonrendelője is ott ül az igazgatóságban,
hát, igen,
és a vagyonkezelő.
Vagy igen, vagy nem. Van példa erre is, arra is. Igen. Ez alapvetően a mandátum, tehát a bizalmi vagyonkezelési szerződésben foglalkozik.
Összehangoltan cselekednek,
döntenek? Nem.
Van, hogy ellentétesen szavaznak egy ügyben?
Hát arra most írta, nem tudnék példát mondani, hogy képviseltünk-e ugyanabban a cégben más ügyfelet kezelt vagyonként. Ez könnyen vezethet egy conflict of interest-hez, tehát amit valamilyen szinten fel kell tudni oldani, akkor nyilván ezen dolgozni kell, de tipikus, azért ezt nem mondanám tipikusnak. Tehát arra volt példa, hogy más, tehát kisebbségi álláspontot képviseltünk a többségihez képest, természetesen. Ez attól függ, hogy éppen hogy látjuk ezeket a dolgokat. De hogy befejezzem a gondolatmenetet, tehát az egyik vége ez, hogy csak tulajdonosi jogokat gyakorlunk, a másik vége pedig az, hogy a napi ügymenetben delegált ember formájában vagy keresztül veszünk részt. Utóbbit nem nagyon szeretjük, hozzáteszem. Azon egyszerű oknál fogva, van rá példa, de nem nagyon szeretjük.
Az
úgy van. Tehát ott nekünk már valamiféle külső szakembernek a bevonását, akár egy interim menedzsernek, vagy akár ki másnak a bevonását, az nyilván drágítja az eljárást is, stb. De kényszerből természetesen megtesszük, ha kell.
Összességben mekkora ez a bizalmi vagyunk kezelői piac Magyarországon? Mekkora vagyon kezelnek ezek a cégek? Nagyságrendileg.
Hát változó, ugye? Tehát erre megbízható adatokat...
Akkor tólig, ugye el tudjuk képzelni.
Induljunk ki onnan, hogy a üzletszerű vagyunk, bizalmi vagyonkezelők beszámolói nyilvánosak. Tehát azt bárki megnézheti. Abból kiindulva ott magasan piacvezetők voltunk. Tehát ott meg lehet nézni, hogy mi a árbevételünk, mi a nyereség, stb. Egy dolgot nem lehet megnézni, ami egyébként helyes, hogy mennyi az alárendelt vagyonnak a teljes összege. Azt nyilvános adatbázisból nem lehet megtudni. Éppen ezért én, amilyenket nem mondanám meg, a többiekét meg nem tudom, de...
100 milliárdokról beszélünk?
Igen. Nagyságrendileg, ugye. Azt azért látni kell, hogy a bizalmi vagyonkezelésnek az egyik sajátossága az, és többek között, vagy első helyen ezt különbözteti meg az alapoktól, a befektetési alapoktól, hogy mi nem csak likvid eszeteket, tehát készpénz, értékpapír, tehát bankable eszetet tudunk kezelni, hanem minden egyebet is. Tehát társasági részesedés, az a private equity, tehát tőzsdén nem jegyzett társaságok részesedései, ingatlanok, gyűjtemények, nagyobb értékű ingóságok, és ez nem egy elméleti konstrukció, ez benne volt a kezelt vagyonokban. Tehát ez egy sokkal komplexebb vagyonkezelés.
Záró kérdésem, ugye az elmúlt időben megjelent egy új fajtája a vagyonkezelésnek, pontosabban egy az államhoz szorosabban kötődő fajtája, ez a vagyonkezelő alapítvány, amit elsősorban az egyetemeknél alkalmazott
a magyar állam. Csak, de igen,
azért mondom,
igen,
hogy elsősorban más területeken, ágazatokban is, de ami igazán kirívó volt, az egyetemi vagyonkezelő, igen, alapítványi rendszer kiépítése. Ez hogyan illeszkedik a hazai vagyonkezelési struktúrában, úgy formailag, mint tartalmilag?
Én azt gondolom, hogy ezt el kell különítenünk az alapítványi vagyonkezelés többi ágától. Ez nyilván egy politikailag motivált történet volt. Hozzáteszem, ez nem egyedülálló. Nyugat-Európában sem, meg Észak-Amerikában sem. Tehát az bár nyilván sok különbséget tudna felmutatni, hogy ezek az alapítványok milyen pénzből működnek. Van-e bennük állami pénz, vagy az állam által átengedett pénz, például, hogy állami tulajdonban levő részvényeket kapnak meg ezek az egyetemek. Itt nyilván millió egy külön, de maga az intézmény az azért nem idegen Nyugat-Európától és Észak-Amerikától sem. Én megmondom őszintén, ezekről nekem nincs napi szintű tudásom az egyetemek, folyó alapítványi
munkásról. Amit tud a működési modelljükről, a formáról, hogy működnek, ez egyébként passzol a hazai vagyonkezelői világba, akár a jogszabályokat, hogyha nézem, a jogi hátteret, hogyha nézem.
Hát a jogi háttereknek
kuratórium kinevezésének hossza.
Nyilván azt nem, de mint említettem, ez egy politikailag motivált terület, és ezért tartom én helyesnek, hogy ezt elkülönítsük az összes többi vagyonkezelő alapítványtól, mert más szabályok, noha az alapvető jogszabályok ugyanazok, amitől nem térhetnek el az egyetemi alapítványok sem, de hogy ki lesz például egy kuratóriumi tag egy egyetemi alapítványban, hát azért van elképzelésem erről, tehát nem akarom a hülyét játszani itt ezen a helyen sem, de azt viszont kérem, hogy különítsük el, mert ez egy másik típusú vagyonkezelés. Ott az államnak direkt befolyása van ezekre az alapítványokra, még ha azt a látszatot is próbálják kelteni, hogy nincs, de van. Tehát főleg ugye a kuratóriumi tagokon keresztül. De ennek nincs köze a magánvagyon kezelésére létrehozott jogi struktúrákhoz.
És Szabó Gábor, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.